volt szerencsém nagybőjt elején szintén itt állni és titeket buzdítani. Most ismét egy nagy ünnepünk következik. Ugye akkor azt mondtam, hogy a nagybőjt lényege az, hogy sok bőjtel, sok imádsággal, sok bűnbánattal készülünk a feltámadás kirobbanó örömére. Mert az egész egy kalap szamócát ér, hogyha nincsen feltámadás. Tehát amit itt körbe láttok, ez hiányos, mert pont ahol a Mária anyánk ott átcsarog, ott kéne enni a föltámadottnak. A karácsony sem a pólyás ünnep. Nem azt kell nézni, hogy hogyan, hanem azt, hogy ki született. Az advent idején valaha sok bőjtel, még a görög testvéreink azt hiszem meg is tartják, sok imával, önmegtagadással, lásd hajnali imádságok, arra készülünk, hogy megünnepeljük a megtestesülést, amely nélkül nincs feltámadás, nincs megváltás. Ugye a tavasszal én sokat beszéltem nektek Jézusról, meg a Szentlélekkel is imádkoztunk itt ezerrel. Nekünk a mi Istenünk Szent Háromsegként mutatkozott be. Kapcsolj be, légy szíves! Az ószövetségi embereknek egész Jézus születéséig a Szent Háromság az nagyon necces dolog volt. Ők az Atya Istent, a Teremtő Istent ismerték. Egy-egy villanás volt, ugye Andrei Rubljovnak a festményét látjátok a hátam mögött. Az ószövetségi Szent Háromság, azt szokták mondani, hogy onnan tudjuk biztosan, hogy van Szent Háromság, az ikon elkészült. Tényleg. Tehát Ábrahámnak megjelent a Szent Háromság. Isten szelleme lebegett a vizek fölött, de hát ugye ezt hírből ismerjük, és ezt senki nem látta. Isten lelke itt ott azért villant egyet. Ugye vett egy kanyart a szárnyával, megvillant néha. De Jézus után lett a dolog élessé, amikor megjelent a Szent Háromság. A templomoknak az ikonográfiája mindig sokat elárul az akkori korról, meg úgy általában a mindenkori kornak a hitvilágáról. Én körülnéztem, lestem. Ide szoktam néha járni Rorátérre, hogy éppen engedi az időm. És körülnéztem, hogy hogy állunk ebbe a Szent Margitba. Hát csehül. Jézus van kicsike, van nagyobb is. Ott még nagyobb van. Az legalább él. Galambunk, amit a szent lelkünk, egy két tenyérnyi van itten a Mária feje fölött. Ekkora. Atya nincs. Darab sem. Két áldó kéz van a két oldalortál fölött, semmi több. Ez az igazi. Azért kell ezzel foglalkoznunk, mert az Atya úgy nyilatkoztatta ki magát évezredeken keresztül, és nem lehet átlépni az ő személyén. Az ikonnak a pillanata az, ugye az Atya az van nektek bal oldalon, azért van olyan furcsa ruhája, mert őt senki nem látja, csak a fiú. A balján van Jézus, ugye még nem dicsőült meg, tehát nem a jobbján, hanem a balján van, és az Atyával szemben van a lélek. Ez az a pillanat, amikor az Atya kiebrudalja Ádámot és Évát a bűnbeesés után a paradicsomból, és szomorú szívvel leül az asztalhoz. Ránéz a fiúra, aki azt mondja, hogy igen, atyám. És azt mondja a Szentlélek, igen, én meg veled leszek. Az Atya szíve szomorú, azért, mert az ő szeretett teremtménye elhagyta őt. Ugye az egyszerű emberi megoldás Ádámot, Évát, ugye, hogy mondják ezt finoman, kinyírni, és egy új nekifutás. Hát egyszer nem jött össze, másodjára biztosan. Mindössze két emberről lett volna szó, tehát nem 6 millióról, hanem csak 2-ről. De az Isten úgy szerette ezt az első teremtést, hogy képtelen volt rá. Ha Isten ezt a kettőt úgy szerette, akkor ő egy szerető Isten. Ő, aki szeretetből teremtette a világot, és szeretetből teremtette az embert, akkor egy szerető Atya Isten. A testvérem Gábor imádkozta, Jézus is abbának, apukának szólította, Ávnak, atyának, csak az ószövetségiek szólították. Jézus azt mondja, nem Áv, abba, nem atya, apuka. Én is apámat, Isten nyugtassa szegényt, csak ha bosszantani akartam, akkor neveztem atyámnak, különben apámnak szólítottam. Hát normális ember apukának hívja az apját, ugye nem atyámnak. Ezt persze a Patás is tudja világosan, és ugye, amit nem tud megakadályozni, azon keresztüllök. Isten létét letagadni necces. De hogyha az Atya Istennek a létét nem lehet letagadni, akkor legalább koszoljuk össze a képet. Több-kevesebb sikerrel ez az elmúlt évszázadokban egész jól megy. A mai korból nem érdemes külön beszélni, zseniális a Patás. Éjjel-nappal ez a dolga, nincsen más. Nekünk meg az a dolgunk, hogy figyeljünk és védekezzünk. Vannak rémületes istenképek. Nem az a szerető atya, aki ott ül szomorú arccal, komoly, ünnepi, de szomorú arccal, és azt mondja a fiának, hogy... És Jézus azt mondja, hogy igen, atyám, tudom. Itt azt mondta, hogy atyám. Ugye, istenképünk a kaporszakálló. Biztos láthatok, hogy főleg ilyen régi vidéki templomokban van a Szent Háromság, amikor ül egy kicsikét hájasodó, jó 30-as, egy likkal az oldalán, mellette egy bozontos, morcos képű öreg úr, lógatja a lábát, és fölöttük egy ilyen liba jellegű, döglött állat, nem tudjuk, hogy mit keres ott fönn, mert nem esik le. Tehát ez az Isten, az a kaporszakálló, akire mindenki azt mondja, hogy hát ez a ti Istenek, nem az enyémé. A másik Isten, aki ott fönt szokott lenni a szentélyben, egy ilyen háromszögben, tudjátok, az Isten szeme mindent lát, ne lopd el a forintját. Nem ez a mi Istenünk. És ugye a mostani kedves, mindenki által kedvelt Isten, ez a távoli erő, a megismerhetetlen, felfoghatatlan, aki mindenben, nem az, ez nem a mi Istenünk. Jézus az egyetlen hiteles forrás Istenről. János evangéliumában Isten soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki. Igen, a fiú kinyilatkoztatja, hogy van fölöttünk egy Atyaisten, aki édesapánként szeret és gondoskodik rőlünk, rólunk. Tehát nagyon-nagyon fontos dolgunk megtanulni. Isten nem csak egyszerűen Isten, Atyaisten, egybeírva nagyával. Lukács evangéliumában van egy ragyogó kép róla, a tékozló fiú. A szerető atyáról. Semmire nem kényszerít. Minden békát lenyel, de ott áll az ablakban, hűségesen, és megjelenik a disznószagú gyerek előbb-utóbb. A fiú nem érdemli meg, hogy szeressék, és az apa feltétel nélkül szereti. Hogy miért ilyen az Istenünk? Nem tudom. De hogy ilyen, azt tudom. Mert már Jeremiásnál kinyilatkoztatta ezt. Örök szeretettel szeretlek téged, azért vonzottalak kegyelemmel. Örök szeretettel szerettelek téged. Mielőtt megszülettem volna, már szeretve voltam Isten által. Mikor apám és anyám még úgy gondolta, hogy még ráérnek egy-két évet, Isten akkor engem már rettentően szeretett. Azt írja a Zsoltáros, hiszen te formáltad bensőm, s anyám méhében te sződted a testem. A biokémikusok tudják, hogy van egy olyan fejlődési folyamat, van egy olyan fejlődési rész, amikor valóban a megszülető idegszálak és izomrostok, mint a szövet szálai így egymáson keresztül. Ezt néhány ezer évvel korábban írták le. Anyám méhében te sződted a testem. A kedves mama semmit nem csinált, ott űrte. Az atya szőtte a testemet az én anyám méhében. Erre szokták mondani, milyen szép Isten szeretete. És ezt ne felejtsétek el, hogy mi is így vagyunk ám vele. A fazekas is a művét szereti, és nem a hasznosságát. Az Ószövetség egyik legnagyobb profétájuk Izaiás, és ő általa így nyilatkoztatja ki, ami Istenünk, az Atya Isten, az ő szeretetét felénk. Ne félj! Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, az enyém vagy. És akkor fölsőre, hogy odaadtam érted egy rakás ezt meg azt, és így fejezi be, mert drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged. A mindenséget teremtő Isten azt mondja a teremtményének, akinek már az első párja is megbukott az első vizsgán, hogy ne félj, mert én szeretlek téged. Ő, az Atya. Ebből forrásozik a fiúnak és a Szentléleknek a szeretete. Tessék tudomásul venni, az Isten nem tökéletes, van egy hibája, van valamit nem tud megtenni. Az Isten nem tud nem szeretni. Az Isten maga a szeretet, képtelen arra, hogy ne szeresse a teremtményét. Saját képére és hasonlatosságára teremtett minket, nem az Isten antropomorf, mi vagyunk teomorfok. Tehát nem az Isten hasonlít hozzánk, mi hasonlítunk az Istenre. Nagyon fontos különbség. Tehát, hogyha föl fog menni a mennybe, akkor semmiféle meglepetés nem fog érni, amikor meg fogom látni Jézus, mert igen, szervuszlá, ismerlek már téged, és a papával se lesz gondom. Ugye tudjátok, hogy amikor találkoztok színről színre, az atyának a kezén is luk lesz. Ott lesz a sepphely. Jézus szólt időbe. Én és az atya egy vagyunk. Ha Jézus a kereszten lógott, akkor az atya is ott lógott. Neki is ott lesz a sepphely a csuklóján. Mert ő szeretett ennyire minket. Na most ugye a patásról már egyszer volt szó, most ismételtem. Belejuteti az emberek fejébe azt, hogy ez mind szép és mind igaz, de. Engem ne szeress Isten, mert nem vagyok rá méltó. Nem vagyok rá méltó, mert ezért nekem valamit igazából tulajdonképpen tenni kell, mert ki kéne érdemelnem, ki kéne fizetnem meg. És aztán, hogyha belegondolsz abban, mi az, amit te meg tudsz tenni Istennek, a mindenséget teremtő, szerető Atya Istennek, amit te meg tudsz tenni, amivel kiérdemelhetnél azt. Hát én nem érdemeltem, hogy a Mariska engem szeret 40 éve. Hát ez így lett. Bázlin volt, na hát van ilyen. Isten szeretetnél még halmozottabban így van a dolog. Nem tudod kiérdemelni, nincs az a cucc, amit le tudnál tenni, hogy igen, ettől a pillanattól kezdve Isten szeret, mert eddig nem szeretett, gondolod? Vagy ingyen van, vagy sehogy. Nem lehet kiérdemelni. A másik, nem szeretsz. Nem szeretsz azért, mert, kettős pont, és akkor egy A4-es papírt leható betűkkel tele lehet írni, hogy miért nem szeret téged az Isten. Bizonyára minden indokod igaz, csak az axióma fals, mert Isten nem azért szeret, mert ezekért, hanem Isten azért szeret, mert ő maga a szeretet. A Szentírásban szintén Izaiásnál. Megfeledkezhetik-e a csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e meg méhe magzatán? Még ha az meg is feledkezik, én akkor sem feledkezem meg rólad. Azt mondja mindenséget teremtő Isten, hogyha az az asszony azt mondja, hogy neki ez a gyerek nem kell, és a kukába elintézi, ő még akkor is szereti a gyereket is, az asszonyt is, engem is, téged is, bármelyikünket. Csak egyféle szeretet van. Az Istenféle szeretet. Ez egy nagyon kellemetlen szituáció, mert tudomásul kell vennünk azt, hogy engem, Jakab Lászlót, Isten pont annyira szereti, mint a Szent Keresztély Lacit, vagy Josip Viszárionov, vagy Sztálint, vagy Csicsolinát. Nincs másféle szeretet, Istenféle szeretet van. Feltétel egyetlen egy van. Nagyon kínos feltétel. Hagyd magad. Bármit teszel, Isten szeretetét megakadályozod. Hagyd magad, ne tegyél érte semmit, ne görcsöljél. A karácsony lényege a János Evangélium 3. fejezetének 16. verse. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért jött, hogy elítélje, hanem hogy megmentse a világot. Isten úgy szerette a világot, hogy amikor Ádám és Éva után nem tudok belelátni, valószínűleg másképpen gondolkozik valamennyire, bármennyire is hasonlítok hozzá, a gondolkodásunk nem teljesen azonos valószínűleg. Nem tudom, mennyire volt szomorú az atya, amikor kiderült, hogy az első nekifutás gyengén sikerült. De úgy szerette a világot, hogy egyszerűen én soha nem kértem sem te nem kérted, hogy Jézus érted meghaljon a kereszten. Nem kérdezte meg. Isten úgy szerette a világot, és benne téged. Tehát, hogyha egyszer rátépne az őrület, és úgy döntenél, hogy Isten szeretetére válaszolni akarsz, akkor adok egy pályát. Most ülj kényelmesen, óvatosan dőlj hátra, és amikor az én Feri barátom ki fogja hozni az oltári szentséget, akkor függeszd a szemedet a megtört kenyérbe jelenlévő Istenre. Ugye tudod, az Atya és én egyek vagyunk, mondta Jézus. Tehát a megtört kenyérben az Atya Istent is ott láthatod. És hagyd, hogy szeressen. Ne csinálj semmit, ne mondj semmit, ne gondolj semmire. Hagyd, hogy Isten végtelen atyai, apai szeretete kiáradjon rád. Jó lesz karácsonyra, higgyétek el nekem.